Fábry Kornél püspök atya homíliáját hallhatják, amely a házasság hete záró miséjén hangzott el.
Többször megkérdezték már tőlem, hogy a papok készítenek fel a házasságra, hiszen ők, legalábbis a római katolikusok nem is érnek házasságban. Erre azt szoktam mondani, hogy mi is családban nőttünk fel, és hogy nem az a legjobb orvos, aki a legtöbb betegséget hordozta már, hanem aki sokat látott. És talán egy-egy család a maga életét belülről ismeri, mi lelkipásztorok azért sok családnak ismerjük különböző gondjait, és lehet, hogy már találkoztunk olyan helyzetekkel, ami esetleg még új egy másik családban, és ilyenkor jó elővenni azt, hogy lásd, ez is ez a dolog segített tovább lendülni. De mielőtt még a prédikációba kezdenék, szeretném megismerni, hogy kikhez beszélek. Feltenni a kezét az, aki házas közületek? Jó, köszönöm. Ki az, aki legalább egy éve házas? Legalább 5 éve? 10? 15? 20? 25? 30? 35? 40? 45? 50? 55? Van 55 fölött is? 50 fölött látom, hogy nagyon szuper. Jó Isten értessen benneteket. Ezt csak azért kérdezem, mert hogy amikor a házasság hetét ünnepeljük, akkor jó arra gondolni, hogy mindez ajándék. A házasság ajándék. És egyszer megkérdeztek olyan házasokat, akik már legalább 25 éve házasok és boldogok, hogy mi a titkuk. És azt válaszolták, hogy az a titkunk, hogy a házastársam a legjobb barátom. Mondhattak volna sok mindent, hogy hát igen, együtt neveltük fel a gyerekeket, együtt alapoztuk meg a kis családi fészkünket, szeretjük egymást, de nem, ez volt a válasz, a házastársam a legjobb barátom. Ki az én legjobb barátom? Az, akivel a legmélyebb dolgaimat meg tudom osztani. Abban az esetben, amikor ez már egy harmadik személy, ott már valami baj van. Ha nem a házastársammal tudom megosztani elsősorban mindazt, ami bennem zajlik, ami velem történik, ott érdemes felülvizsgálni a kapcsolatunkat, hogy vajon hol siklott valami félre. A másik pedig, hogy a mostani házasság hetének a mottójában az állandó megújulás szerepel, azaz újra és újra meg kell indulni, újra kell képzelni az életünket, újra kell tervezni. És előfordul az, hogy hallottuk a bevezetőben, hogy rózsaszín ködben úszik mindenki, amikor a boldogító igent kimondja. Sokan azt gondolják, hogy na, célba értek, és erről nagyon sok esetben a filmek tehetnek. A legtöbb romantikus film azzal végződik, hogy kimondják a boldogító igent. Én hozzátennék még egy 5 perces részt a film végére, térjünk vissza 5 év múlva ehhez a családhoz. Amikor már valóban a rózsaszín köd kicsit elúszik, esetleg gyerekek jönnek, hétköznapi dolgok vannak, lakásfelújítás, sok minden, mókuskerék, hogy akkor is még minden olyan romantikus, amilyen a zene sugal, ami alatta hallatszik. És akkor rájövünk arra, hogy nem, de jó van ez így. Pedagógusok közül volt, aki azt mondta, hogy nem érti, hogy miért kell neki továbbképzésre járni, amikor már 30 éve a pályán van. Hát éppen ezért. Mert hogy nagyon sok minden változik, és lehet, hogy az, amit 30 éve jó pedagógiai módszernek mutattak, az mára már kevésbé működő. Azt is mondják, hogy a házasságban általában a 7. év szokott krízisév lenni, és ennek van biológiai alapja is, nem értek hozzá, én is csak hallottam, de állítólag az emberi sejtek 7 évenként kicserélődnek. Tehát 7 évenként más ember van ott, nyilván ugyanaz a test, ugyanaz a lélek, és mégis sok minden változáson megy keresztül, és ehhez a változáshoz alkalmazkodni kell. Nem csak őszebbek leszünk, nem csak hullik a hajunk, nem csak pocakot eresztünk, hanem az emberiségünkben is változunk. És ez így jó. Idős házaspároknál lehet megfigyelni, hogy egyre inkább hasonlítanak egymáshoz. Én emlékszem, a szüleimnek az írását is alig bírtam megkülönböztetni. Ők 44 évig éltek házasságban, édesapám haláláig. Nézem, ez most apu írta, vagy anyu? És azt mondják, hogy azért van ez a hasonlóság, mert hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Ugyanazt az edzésprogramot viszik végig sok-sok éven keresztül. Valóban együtt nevetnek, együtt sírnak, ugyanazok az élmények érik, ugyanaz az arcizmuk fejlődik, vagy fejlődik vissza. Tehát szépen alakulnak egymáshoz. Amikor kimondják a párok a boldogító igent, Ugye ez az egyetlen szentség, amit nem a pap szolgáltat ki, hanem egymásnak szolgáltatják ki, akkor valóban öröm tölti el a szívüket, és ahogy elhangzott a bevezetőben, ketten hármasban lesznek. És amikor jönnek a nehézségek, akkor, ha máskor nem, akkor biztos, hogy eszükbe jut, hogy hárman kötöttünk szövetséget, nem csak ketten. A Jóisten is ott volt. És még egy utolsó dolog, nemrég csináltunk egy felmérést a prédikációval kapcsolatban, 5500-nál is többen kitöltötték, és hogy mi az, ami megmarad a prédikációból 3 nappal később is, és azt mondták, meg mi az, amit leginkább várnak, hogy kössük össze az evangéliumot az élettel. Hogyan lehet átültetni a gyakorlatba? Picit gondba voltam a mai evangéliummal és a házasság hetével, mert hogy azzal kezdődik, hogy Jézus kiment a sivatagba, a pusztába. Hát, ha ezzel kezdem a házasságról szóló beszédet, nem biztos, hogy sokaknak tetszene. Mert hogy Jézus is először megkeresztelkedik, nyilvános működését megkezdi, és aztán elvonul, ott mi történik, megkísérti a sátán. Hát, ez sem olyan politikailag korrekt a házasságot érintőleg, de az utolsó mondat ez volt, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Na ez már illik az idei házasság hetének mottójához, az állandó megújuláshoz, mert hogy a maga a megtérés az nem más, mint a metanoia, egy gondolkodásbeli változás. Nem biztos, hogy mindenkinek 180 fokot kell fordulnia, lehet, hogy csak kicsi korrekcióra szorul, de az állandó megújulásra szükség van. Nyilván, akik már régóta élnek házasságban, tapasztalják azt, hogy valami megváltozott, onnantól kezdve, hogy kimondták a boldogító igent, és összekötötték az életüket, főleg, hogyha aztán gyerekek jöttek, napi gondok jöttek, hogy miben más ez, mint az udvarlás időszaka. Nyilván az, hogy pontosan azok a kis díszítő elemek tűnnek el, ha nem figyelünk rá, amik megédesítik az udvarlás időszakát. Hiszen mi van az udvarláskor? Gyertyafényes vacsorák, közös kirándulások kettesben, aztán egymásra odafigyelés, megajándékozása a másiknak, minden dátumot még a férfiak is fejben tartanak, addig. Aztán, hát a mi fejünk sem káptalan, elfelejtünk sok mindent, de egy dolog nem változik. Mi ezt egyes oktatáson el szoktuk mondani a leendő feleségeknek, hogy mi férfiak egy tulajdonsággal nem rendelkezünk, amit nagyon szeretnének, hogy rendelkezzünk. Mi ez a tulajdonság? A gondolatolvasás, nagyon helyes a válasz. Így van, tehát ez se a házasság előtt, se utána nekünk nem megy. De azt gondolom, hogy aki házasságban él, az szép lassan megtanulja a másiknak a használati utasításait, tudja, hogy hogyan kell hozzá szólni, mi az az idő, amit inkább egyedül kell hagyni, mi az a én idő, amit tiszteletben kell tartani, mi az, amikor valamit el szeretnék érni, és a legjobb pillanatát sikerül elkapni. Ismerjük egymást, de hát azért mondtam, hogy mi gondolatolvasók nem vagyunk, de a szóból értünk, hogyha csak ennyit mond a feleség a férjének, hogy drágám, jövő héten lesz a házassági évfordulónk, és hidd el, meg fog lepni. Amúgy meg egy csalódás, hogy hát ezt is elfelejtette. Igen, néha kell neki segítség, és akkor megy a szekér előre. És hogyha nem gondolunk többet a másikról, mint amit adni tud, akkor csalódás sem fog érni bennünket. A megtérés visszatérés az alapokhoz, és amikor a megújulásról beszélünk, akkor egész egyszerűen vissza kell térni azokhoz az ígéretekhez, amik elhangzanak a házasság kötéskor. Tiszteled-e és szereted-e, míg a halál el nem választ egymástól? És akkor itt helyre lehet hozni, hogy tisztelem a házastársamat? Vagy látva azokat a hibáit, amit esetleg addig nem annyira láttam, csak sejtettem, akkor már nem annyira tiszteletre méltó? Ugye azt mondják, hogy az az igazi szeretet, aki ismer engem, és mégis szeret. Aki már közelről ismer, és így is szeret. Igen, és akkor elolvashatjuk újra az 1. Korintusi levél 13. fejezetét, hogy a szeretet mi mindent eltűr, elvisel, nem is szűnik meg soha. És akkor rájövünk arra, hogy hát ez egy lelkiismeret vizsgálatnak is jó. Szeretem a másikat? Tisztelem a másikat úgy, mint a kezdeti lelkesedésnél? Újra nézzük olykor az esküvőnket, hogyha felvették videóra, hogy honnan is indultunk. És aztán ott lehet már javítani, hogyha valami nem úgy sikerült, ahogy kell. De a megújulásnak állandónak kell lennie, ahogy az idei mottónk is mondja. Azaz, mindig kell tudni újat mutatni a másiknak. Persze a megszokott dolgok is jók, ha valaki gyónni jön, és hát már szégyeli magát, hogy mindig ugyanazokat gyónja, akkor azt mondom, hogy adjunk hálát azért, hogy nincsenek újjak. Nem kell szegény papnak hónapról hónapra újabb műsorral készülni. De jó, hogy csak ezek vannak. És lehet, hogy a másiknak, ha látom a hibáit, hálát adok, hogy de jó, hogy csak ennyi. De ez kölcsönös. Nincs olyan házasság, ahol csak az egyik a hibás. Van olyan, hogy valaki úgy fogja fel, hogy mindig a másik a hibás, de ott szakemberhez kell fordulni. Mert a valóság kicsit eltér ettől valószínűleg. Persze lehetnek köztünk tökéletesek, de ez viszonylag ritka manapság. A megújuláshoz, tehát vissza kell térni a kezdeti szeretethez, és kimondani a másiknak, akár napról napra, hogy mi az, amit szeretek benne. Mi az, amiért őt vettem el, vagy hozzámentem feleségül. Mi tetszett bennem? Feniletil amin, ami termelődött a szervezetemben, azt tévesztett meg ez a PEA, vagy a szerelem hormon. Vagy azért láttam én a saját józan eszemmel is, ebben segítenek ilyen népi mondások is, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, nézd meg most, hogy néz ki az anyukája, így fog kinézni a feleséged is. Na, ilyen pont jó lesz. A fiúkra nem tudom, mi vonatkozik ilyen mondásod, biztos van erre vonatkozóan is. De nem is ez a lényeg, hanem ha már összekötöttük a kezünket, akkor az életünk is ugye egy úton halad, és ide is vonatkozik az, amit Jézus mond, aki az eke szarvára tette a kezét, ne forduljon vissza. Emlékszem egyszer, én szeretek így személyessé tenni a házasságkötési prédikációt, hogy érdekel, hogy milyen hobbija van a másiknak, mi a szakmája, és egyszer egy kosaras fiúnak volt az esküvője, ott volt az egész kosárlabda csapat, én sem vagyok annyira alacsony, de mindenkire fel kellett néznem a csapatból, és aztán mondtam neki, hogy tudod, mi változik a mai naptól? Átállsz a zónázásról a szoros emberfogásra. A kosárlabdában ez a kétfajta védekezési mód van, és mostantól kezdve nem zónákat védünk, hanem mellette tetted le a voksodat, melletted mondta ki az igenedet, és mostantól kezdve csak ő van. Már nem nézünk se jobbra, se balra, és ez a mai kornak a nagy kísértése. Az ideiglenesség korát éljük, és mindig abban a félelemben élünk, vagy abban a reményben, hogy hát ha van jobb. Fiataloknál tapasztalom, hogy hát kora délután beszélnek, hogy átjössz este? Még nem tudom. Ott van a naptárja, de hát ha jön valami jobb. Ez egy mindig örök kísértés, hogy ez a férfias tévénézésnek is ez a mintája, hogy csak úgy megyünk csatornáról csatornára, ilyenkor az üres dobozunkban vagyunk, tehát ez egy pihenési mód. Hát ha a másikon jobb lesz. És ezt a feleségek nagyon nehezen tolerálják, hogy miért nem lehet megnézni egy filmet rendesen. Ától cettig. De ezt ki beszélje meg otthon, hol milyen gondok szoktak lenni. Tehát nagyon fontos, hogy ez a fajta elhatározás és elköteleződés, ez újuljon meg évről évre. Ennek nagyon szép ideje a házasság hete, a házassági évfordulónknak az időpontja, a születésnapok, névnapok, amikor kifejezzük, hogy te vagy a legfontosabb. És még egy a megújulás szolgáló egyházi tanítás, ez az Ordo Caritatis, a szeretet rendje. Ma úgy tűnik, hogy ez kicsit felborulóban van a világban, pedig az egyházunk nagyon bölcs, amikor erre tanít bennünket, hogy a szeretet rendjében kinek kell az első, második, harmadik, negyedik és a tizedik helyet adni. Annak idején a piaristáknál Tuba Iván atya tanította ezt nekünk. Hát ott azzal az esettel mondta, hogy ha süllyed a hajó, akkor milyen sorrendbe kell kimenteni az embereket. És hát, vagy égőházból, ez egy eléggé drasztikus kép, és talán ritkán esik meg. De ha csak azt mondom, hogy kinek a véleménye számít a hétvégi programmal kapcsolatban, hogy mit csináljunk a hétvégén. A szeretet rendjében nyilván a Jóisten után az első a házastárs. A második a gyerek. A harmadik a szülő. Negyedik a testvér, ötödik a rokon, hatodik a barát, hetedik a hittestvér, nyolcadik a honfitárs, és a kilenc-tizedik helyen van az ellenség és az idegen. Tehát akkor meg is nézhetjük, hogy jól működik-e nálunk a szeretet rendje. Az számít, amit a házastársam szeretne, vagy amit a gyerek, vagy amit az anyós-após. És amikor az anyós-após akarata érvényesül, akkor valami ott felbukkant, hogy itt valami nem jó. Megszegtük a szeretet rendjét. És talán itt kezdődik a megújulás, hogy én téged választottalak. Ez a legnagyobb szintű szeretet, mert nincsen benne ösztön. Úgy értem, hogy a szülő-gyerek között azért mégiscsak van egy szülői ösztön. Itt egy teljes szabad akarati döntés van. És én téged választottalak azért, hogy téged boldoggá tegyelek. És miért? Hogy téged elvezesselek az örök életig. Aztán, hogy melyik megy el hamarabb, az egy másik kérdés. De a holtomiglan, a holtodiglanban ez van benne, hogy én valamelyes felelősséget vállalok a te üdvösségedért. nem könnyű, hiszen az örök élet azért az elég nagy tét, és nem biztos, hogy a másik hagyja, hogy afelé vezessük. De sose felejtsük el, hogy a legfőbb célunk ez egymás üdvösségre vezetése, és nyilván egymás java, a gyermekek java, ez mind-mind benne van. A megújulás, a megtérés, az mindig visszatérés az első szeretethez, mindig a másik felértékelése, az újra elhatározás a másik tisztelete mellett, hogy továbbra is téged szeretlek, akkor is, ha már egészen más vagy, mint amikor hozzád mentem, vagy éppen elvettelek feleségül, együtt öregedünk meg, ha Jóisten megengedi. És itt hadd idézzek egy nagyon kedves nénit, nemrég halt meg, ő mindig azt mondta, én nem panaszkodom, hogy öreg vagyok, nem haltam meg fiatalon. Tehát ez egy jó hozzáállás, és adjunk hálát, minél több időt tudunk együtt tölteni, és az a régi mondás, hogy nem újjék el a nap haragotok fölött, ez talán a napi megújulásnak is segítséget ad. Mikor esküvőt tartok, általában föl szoktam tenni 4 kérdést az ifjú párnak, ez a jegyes vizsga ott mindenki előtt, ha jól válaszoltok, akkor összeadlak, ha nem, akkor átgondoljuk még egyszer. Hogy melyik az a 4 szó, amit naponta kell használni, ami ott kell legyen a szótárunkban, és aminélkül nincsen megújulás, nincsen kitartás. Ezt most bátran kérdezem a jelenlévő házasoktól, melyik az a 4 szó, amit gyakran kell használni? Bocsánat. Köszönöm. Megbocsájtok. Szeretleket nem mondani kell, azt mutatni. Kérem. Nagyon jó, átmentetek a vizsgán, úgyhogy legálisan vagytok házasok. Valóban ez a 4, hogyha megvan, ugyanis valaki azt gondolja, hogy innentől kezdve nekem minden jár, ezért nem kér. Mivel minden jár, nem is köszön. De naponta hálás lelkülettel kell lennünk a másik iránt is, Isten iránt is. Kérem, köszönöm, és tudom, csak a másik házasságban fordul elő, bocsánatot is kell kérni valamiért, de azért, ha netán mégis, akkor azért ne felejtsük el, és ne felejtsünk el megbocsájtani is a másiknak. A megbocsájtással szabaddá tesszük a másikat arra, hogy újra kezdjen, tiszta lappal induljon. Én azt kívánom, akár rövid ideje, akár hosszú ideje házasok vagytok, hogy ez a megújulás, ez mindig legyen a szemetek előtt, legyetek valóban jó példa mások számára is, és azért legyetek jelek, mert igazából a házasság a Szent Háromság nélkül nehezen érthető, mert az ő mintájára lett. Az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetének túlcsordulása a Szentlélek, és ebből az egészből élet fakad a világ. Ahogyan, ha Jóisten megadja, akkor a házasságban is ott van a termékenység, mint szoros és fontos összetevő, hogy újabb életeket tudjatok adni. Én kívánom nektek a Jóisten áldását, legyetek jelek, legyetek bátorító jelek, hogy érdemes, akkor is, ha néha nehéz, nincsen 2 hepe egymás után, hanem hepe és hupa jön egymás után, ezért mindig van hova továbbfejlődni, és a legfontosabb, hogy úgy szeressétek egymást, az életszentség útján kerüljetek egyre előrébb, hogy aztán odafönn is együtt ünnepelhessétek a házasságotokat, ami ugyan a halállal véget ér, de mégiscsak egymást segítettétek az örök üdvösségre. Én hiszem azt, hogy a házasság egy isteni találmány, hiszem azt, hogy életet adó találmány, és hiszem azt, hogy ti ennek vagytok a képviselői, lehetek jellé ebben a világban. A Jóisten adja hozzá az örömét és az ő békéjét, hogy az a jelségetek mindvégig megmaradjon. Amen.
Fábry Kornél püspök atya homiliáját hallották, amely a házasság 7000 miséjén hangzott el.